egy században fordul elő egy.
Jókai Mór történelmi regényének új rádió változata.
Kárpáti Zoltán él. Nem hiszem el. Ezt csak úgy gondolták ki, hogy engem elámítsanak.
Kárpáti Zoltán. Július 10-ig, hétköznap 21 óra után, hétvégén 21 óra 30 perctől a Kossuth Rádióban.
Az online tesztet kitöltő legjobbak. Akik most személyesen bizonyítják tudásukat a múlt klasszikusaiból.
Hány filmet rendezett ma Károly?
És a jelenkor magyar filmjeiből.
Volt már ennél őszintén mosolyod. Minden helyzetből kivágod magad.
Nagy diák teszt. Július 5-én, 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
Határok nélkül Bereki Anikóval.
Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Magyarok kenyere 15 millió búzaszem. Július 1-től idén is megkezdődik a gyűjtés a Kárpát-medencei Magyar Gazdatársadalom egyik legjelentősebb karitatív programjában. Vajon maguk alatt vágják a fát? A magyarországi változások után a délvidéken is felpesdült a közélet. Egyre hangosabbak a politizálni akaró, a Vajdasági Magyar Szövetséggel szemben álló ellenzéki magyar szervezetek a Vajdaságban. Heroikus küzdelmet vívnak a szórványban élők az identitásukért, az anyanyelvükért, a vallásukért. Temesvári beszélgetés Kovács Istvánnal, a Magyar Unitárius Egyház püspökével. Most következzenek a részletek. Mindenek előtt arról szólunk, hogy július 1-től idén is megkezdődik a gyűjtés a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem elnevezésű programban, amely a Kárpát-medencei Magyar Gazdatársadalom egyik legjelentősebb karitatív összefogása. Kárpátalja 2013-ban csatlakozott a programhoz. A helyi gyűjtést kezdetektől fogva a Pro Agricultura Kárpátika Alapítvány koordinálja a KMKS-szel, a kárpátaljai magyar gazdaszervezetekkel és az egyházakkal együttműködve. A felajánlásokat tehát július 1-től várják a szervezők. Iváncsik Attila összeállítása.
Kárpátalján az egyik gyűjtőpont és egyben az egyik kedvezményezett intézmény a Nagydobrony Irgalmas Szamaritárus Református Gyermekotthon. Katko Andrea igazgató.
Természeténél fogva maga ez az egész küldetés, vagy legyen akkor program, ez csodálatos önmagában, mert az, hogy kenyeret teszünk azoknak az asztalára, akiknek nincs, vagy legalábbis szükségben élnek, az a legkézzelfoghatóbb dolog. Így a magyarok kenyerének ez a fajta szemlélete, ez nagyon fontos, az mellett, hogy igenis gyűjtőpont vagyunk, fel is használjuk teljes mértékben az ide érkező búzát, vagy gabonát, viszont maga a megvalósulás az évi egy alkalom, amikor összegyűlünk azokkal az emberekkel, akik a földeken dolgoznak, és a kezükkel gyűjtik ezeket össze, vagy termelik. Találkozhatnak azokkal a gyerekekkel, akik később ezeket hasznosítják, az egy csodálatos megvalósulás. A 15 millió búzaszem, ahogy a 15 milliós maga megfogalmazás is az egységnek egyfajta jelképe az, hogy mind Magyarországról, mind pedig innen is ez az egység valahol ebben tud összpontosulni, vagy összegyűlni. Az is fontos, viszont ahogy elindult, és tényleg kiterjedt nagyon gyorsan a határon túli helyekre is, az csodálatos, az nagyon hamar és nagyon hosszú vagy magas ívű pályát futott be.
A Kárpátaljai Falu Gazdászhálózat is segíti a gyűjtést a Magyarok Kenyere programban. Nagy Éva, nagydobronyi tag.
Van, akiket fel sem kell szólítani, mert már amikor kiadják a hirdetményt, hogy lehet megtörténik az adománygyűjtés, akkor önként jelentkeznek, hogy én is szeretnék adományozni, hova vigyem, és akkor mondjuk, hogy hozzátok el hozzánk, és akkor összegyűjtjük, és akkor ide beszállítjuk a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus gyermekotthonban, és ez idén sem lesz másként, mert fontos számunkra a gyermekek megsegítése, és ezért az idén is szeretnénk ezt a hagyományt megőrizni és tovább folytatni. Az elmúlt időszak nagyon nehéz volt a kárpátaljai gazdák számára, de a lelkesedésük töretlen, és egyre többen szeretnének csatlakozni ehhez az adományozó programhoz.
A Magyarok Kenyere Program kárpátaljai koordinátora a Pro Agricultura Kárpátika Alapítvány. Őrhidi László elnök kiemelte, Kárpátalja minden magyarok lakta régiójában kialakítottak gyűjtőpontokat, ahova a mezőgazdászok elvihetik búzaadományaikat.
A Progrikultúra Kárpátika megyei jótékonyság alapítvány 2013 óta karolta fel a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem kezdeményezést, amely búzaadomány begyűjtésével és a kedvezményezettekhez való célba juttatásával foglalkozik. Ebben a tevékenységünkben támogat minket a KMKS teljes szervezete, a történelmi egyházak, némely civil szervezetek, valamint a falugazdásai. Miért álltunk emellé a kezdeményezés mellé? Azért, mert ez egy jó ügy. Ezekben a sorsfordító időkben mindenképpen a közösségünknek össze kell zárni, és minden nemzettársunkra szükség van. Emellett gazdatársaim elmondják, hogyha megszegik a kenyeret, és egy két ónyi vastag szeletet oda nyújtanak a rászorulónak, mindenki jó jár. Jó jár, aki kapja, és aki adja, pedig ugye szíve táján megséget érez. Mert adni jó. Úgy kerek a történet, ha nemzet a gazdáit megbecsüli, a gazdák pedig áldozatos munkájával megteremtik azt, ami az egyik legfontosabb az életben, az elegendő kenyeret minden egyes társunknak.
Július 1-től idén is megkezdődik a gyűjtés a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem elnevezésű programban, amely a Kárpát-medencei Magyar Gazdatársadalom egyik legjelentősebb karitatív programja. Derült ki Iváncsik Attila összeállításából. Itt a Határok Nélkül. A magyarországi változások után a délvidéken is felpezsdült a közélet. Új politikai szervezetek alakultak, vita indult a magyar nemzetrész helyzetéről. A vajdasági magyar újrakezdés civil szervezetként működik, és az elmúlt héten már hivatalosan be is jegyezték. Ami fontos, számos fiatal értelmiségi kapcsolódott be a munkájukba. Például Rózsa Zsombor is, aki április elején még a VMS tagja volt. Az interjú elkészültekor viszont már a Vajdasági Magyar Újrakezdés civil szervezet koordinációs testületének az elnöke. Őt halljuk Németh Ernő interjú.
Már régóta megmutatkozott az igény, hogy szükséges a VMS alternatívájaként létrehozni egy másik magyar érdekképviseletet. Azok a civil szervezetek fogtak össze, amelyek évek óta az ellenzéki hangot képviselték itt Vajdaságban. A Vajdasági Magyar Plénum keltette életre ezt az összefogást, amihez csatlakozott a Magyar Mozgalom, a Vajdasági Tiszaszigetek, valamint több kisebb civil szervezet, civil egyének, értelmiségiek. Így jött létre a Vajdasági Magyar Újrakezdés, amely először egy ilyen polgári összefogásként alakult meg, és pont a tegnapi napon kaptuk készhez az elismervényt, hogy be vagyunk jegyezve, mint civil szervezet.
A sajtóban kommunikálták, hogy nagyon sok a fiatal a tagok között. Valóban így van ez?
Valóban így van. Én ügyemnek éreztem, ahogy ez az összefogás megszületett, hogy minél több fiatal diplomást, illetve értelmiségit megszólítsak, olyan személyeket, akiknek korábban nem volt politikai szerepvállalásuk. Közben nagyon értékes és komoly szakmai munkát végeznek el a saját területükön. Tényleg nagy sikerrel jártam, mert nagyon sokan csatlakoztak ehhez az összefogáshoz, és hát hamarosan őket is be fogjuk mutatni, tehát látható, hogy egy nagyon komoly szellemi tőkével rendelkezik az újrakezdés, és annak én tényleg külön örülök, hogy a fiatal, kreatív, az új korszaknak megfelelő gondolkodással rendelkeznek, úgyhogy abszolút érdekeltek abban, hogy megszülessenek azok a reformok, vagy mondjuk az a rendszerváltás, amit az újrakezdés is célként tűzött ki.
Mik a bővebb céljaik, ha erről még mondana néhány szót?
Mi összeállítottunk egy 16 pontos programot, amelyet hamarosan közzé fogunk tenni. Ez a program egy meglehetősen új, modern irányvonalat határoz meg, amely összhangban van a kor szellemével. Ugye mi elsősorban most a Magyar Nemzeti Tanács választásokra készülünk, és a programunk is elsősorban ezt célozza meg. Talán a legkarakteresebb elgondolásunk az, hogy olyan bizottságokkal, illetve munkacsoportokkal szeretnénk bővíteni a Magyar Nemzeti Tanács tevékenységi körét, amely összhangban van a Vajdaságban élő magyar közösség mindennapjaival. Így a meglévő kultúra, a tájékozódás, az oktatás és a nyelvhasználat mellett indokoltnak látjuk, hogy létrejöjjön egy gazdaságfejlesztő fejlesztőcsoport, egy ifjúsági stratégiával foglalkozó csoport, valamint egy kapcsolattartási csoport, amely a diaszpórával, a többi nemzeti kisebbséggel, valamint az anyaországgal és a szerb intézményrendszerrel tartaná a kapcsolatot, és építene közös stratégiai struktúrákat, valamint egy népesedési és jóléti munkacsoportot is létrehoznánk, és ennek megfelelően a csoportok mentén van kidolgozva mind a 16 programunk.
A hivatalos megalakulás után kezdeményezik-e a kapcsolatfelvételt az anyországi pártokkal, és ha igen, mely pártokkal?
A kapcsolatfelvétel már részben megvalósult. A magyar kormány több jeles képviselőjével is volt már egyeztetésünk, igaz, ez nem hivatalos egyeztetés volt, de természetesen tervezzük, és nagyon örülünk annak, hogy az új magyar kormány az nyitottságot mutat, hogy mindenkivel kész együttműködni, minden szervezettel, amely a délvidéken tevékenykedik, nem kizárólagos, mint az előző kormány, úgyhogy bízunk benne, hogy velünk is megtalálják azt az együttműködést, és azonosulni tudnak azokkal a célokkal, amelyeket mi is kitűztünk.
Rózsa Zsomborral, a Vajdasági Magyar Újrakezdés civil szervezet koordinációs testületének elnökével Németh Ernő beszélgetett. És még mindig maradjunk a délvidéken. A magyarországi választásokat követően mind hangosabbak a politizálni akaró, a Vajdasági Magyar Szövetséggel szemben álló ellenzéki magyar szervezetek. Vajon hol tart jelenleg a magyar nemzeti érdekvédelem a Vajdaságban, ahol ősszel kisebbségi önkormányzati választásokat tartanak? 4 évvel ezelőtt az ellenzék nem vett részt a magyar nemzeti tanácsi választásokon. Idén vajon mire lehet számítani? Ternovácz István készített helyzetelemzést.
A Kárpát-medencében a Vajdaságban alakult meg másodikként a kisebbségi magyar érdekvédelem. A történelmi VMDK létrehozását 1999-ben 11 itteni magyar értelmiségi kezdeményezte. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségét második pártként jegyezték be Szerbiában a több pártrendszer hajnalán. Nem sokkal a megalakítása után 24 ezer tagja volt. Az Ágoston András vezette érdekvédelmi szervezetben az volt a motto, hogy mindenről lehet vitázni, de abban teljes konszenzusra van szükség, hogy a szervezet nemzeti autonómiát akar a magyaroknak Szerbiában, és ezért politikai eszközökkel küzdeni kíván. A VMDK mögött akkoriban felsorakozott a vajdasági magyarság 80%-a. A szervezet több mint 140 ezer szavazatot kapott az 1992-es szerbiai parlamenti választásokon, és a helyhatósági választásokon is kiválóan szerepelt. Az első belső politikai turbulencia 1994-ben csúcsosodott ki az addig egyetlen és egységes délvidéki magyar érdekvédelmi szervezetben. Miután a párt színeiben mandátumhoz jutott képviselők és önkormányzati vezetők egy részének az 1994-es zentai tisztújtó közgyűlésen nem sikerült leváltania a VMDK akkori vezetését, hátat fordítottak a pártnak és civil szervezetként létrehozták a Vajdasági Magyar Szövetséget, amely rövid időn belül párt alakult. A 90-es évek második felében a vajdasági magyar érdekvédelem tovább polarizálódott, és volt, amikor 6 érdekvédelmi szervezete volt az akkor még 340 ezer lelket számláló délvidéki magyarságnak. A nemzeti érdekérvényesítés hatékonysága azonban az idő múlásával jelentősen csökkent. Időközben a háború és a szegénység miatti elvándorlás, a rossz demográfiai mutatók és az asszimiláció okán a közösség mára majdnem hogy megfeleződött, 180 ezresre apadt. A 2000-es évek elején aztán a Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének a vezetői Pásztor Istvánnal, Ágoston Andrással és Pál Sándorral az élen egységet demonstrálva kiálltak a kettős állampolgárság szorgalmazása, az 1944-es 45-ös délvidéki magyar ellenes vérengzések feltárása és a magyar-szerb megbékélés mellett. Ma ott tartunk, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség az egyetlen politikai érdekérvényesítő képességgel, gazdag káderállománnyal, infrastruktúrával rendelkező délvidéki magyar szervezet, amely 1994-es megalakulása óta élvezte a mindenkori magyar kormányok támogatását. Az utolsó kisebbségi önkormányzati választásokon már nem is indult ellenzéki szereplő a VMS-szel szemben. Az idén az év vége felé azonban ismét ementi választások lesznek, és miután Magyarországon az áprilisi parlament parlamenti választások a Tisza párt fölényes győzelmét hozták, a Vajdaságban, mint eső után a gomba, sódra jelentek meg a politikai palettán a Vajdasági Magyar Szövetséggel szemben álló szervezetek. Köztük a VMDK az egyetlen pártként működő szervezet, a többi civil egyesület. Szerbiában azonban az egyesületként működő civilek is részt vehetnek a kisebbségi önkormányzati választásokon. Újvidéken a közelmúltban alakult meg a Magyar Plénum, Zentán a Vajdasági Magyar Újrakezdés, Szabadkán pedig a Magyar Alternatív Fórum. Ezek egy dologban értenek maradéktalanul egyet, ahogy mondják, véget kívánnak vetni a Vajdasági Magyar Szövetség egyeduralmának. A négy szervezet közül három megpróbálkozott az együttműködéssel, de nem jártak sikerrel. A VMDK vezetője idő előtt távozott az első ellenzéki egyeztető ülésről. A Magyar Plénum és a Vajdasági Magyar Újrakezdés vezetői pedig nem sokkal a sikertelen egyeztetés után összeszólalkoztak, egymást bíráló kijelentéseik és közleményeik arra engednek következtetni, hogy ez a két civil szervezet nagyon nehezen fog együttműködni a másikkal. A Magyar Alternatív Fórum még nem döntött, hogy részt vesz-e az őszre esedékes Magyar Nemzeti Tanácsi Választáson. De közben ők is keményen hangolnak a Vajdasági Magyar Szövetség ellen. Jelenleg itt tartunk. Az egyik oldalon ott van a magyar intézményrendszert sikeresen működtető Vajdasági Magyar Szövetség, a másik oldalon viszont a négy ellenzéki tömörülés, amely egyetlen dologban ért egyet, lekívánják váltani a VMS-t. Legutóbb 2015-ben próbálták megpucsolni a legbefolyásosabb délvidéki magyar pártot. Akkor belülről sikertelenül. Az akkor kirúgottak közül többen ott vannak most a Vajdasági Magyar Szövetség leváltását követelő kórusban. Sőt, azok közül is többen megjelentek ellenzéki oldalon, akik 32 évvel ezelőtt, 1994-ben derekasan kivették részüket az addig egyetlen és egységes történelmi VMDK lejáratásából és szétveréséből. És azt is figyelembe kell venni, hogy idén parlamenti választásokra is sor kerül Szerbiában. Ahhoz nem férhet kétség, hogy a pluralizmusra és az építő jellegű vitára a közösségen belül szükség van. Csak az a kérdés, hogy ehhez megvan-e mindenfél részéről a jó indulat. Az egymás mellett elbeszélés élő süketek párbeszéde nem hozhat eredményt. Vesztenivaló pedig van bőven.
A jó indulatú építő jellegű kritikára és a pluralizmusra is szükség van, de bőven van veszíteni valójuk a vajdasági magyaroknak. Figyelmeztetett iménti helyzetelemzésében Ternovács István. Itt a Határok Nélkül. A vajdaságból most menjünk át a bánságba. Kovács István a Magyar Unitárius Egyház püspöke volt, a Temesvári Közéleti Kávéház júniusi vendége. A beszélgetésben szó esett az egyház hivatásáról, a hosszú ideig tartó kettészakítottságáról, csak úgy, mint a templom és az iskola viszonyáról vagy a szorványról. A találkozó után Lehőcz László kérte mikrofon elé az egyházi vezetőt.
A manapság oly divatos fogalom a tolerancia. Ön azt mondta, hogy a legfontosabb ismérve az unitárius egyháznak.
Ez már az eredetekhez nyúlik vissza, hiszen 1568-ban, amikor az unitárius egyház létrejött, a Tordai Országgyűlés kimondta a vallásszabadságot szentesítő törvényt, amely azt jelentette, hogy mindenkinek joga van gyakorolni a maga hitét, a maga felfogása szerint. Pontosabban a gyülekezetek az ő hitfelfogásuknak megfelelő papokat lehet készeket tarthatnak, és ebben nem kényszeríthetők. Ez már a genézisben ott van, és pontosan ez a nyitottság fogalmaztatta meg ezt a törvényt, és ez a törvény volt az, ami az egész étoszát az unitarizmusnak a történelme folyamán meghatározta. Ez jellemez most is bennünket, és ezért az unitárius ember, az a vallásos ember, aki nagyon komolyan veszi a saját hitét, nem adná fel semmiért, de nagyon kíváncsi a másik ember hitére, a másfajta hitre, és keresi azokat az utakat, amelyek által megérti és hitelesként egyenrangúnak vagy azonos értékűnek tudja elfogadni.
Ön azt mondta, hogy az unitáriusok számára fontos a hit, de a nevelés, az oktatás fontosságát az is jelzi, hogy régen templomok előtt iskolákat építettek.
Akkor építették a templom előtt, amikor az ellenreformáció elvette a templomokat, és amikor a türelmi rendelet lehetővé tette segítette azt, hogy újból az unitárisok építkezhessenek, akkor nagyon sok esetben, például Kolozsváron előbb felépítették az iskolát, és csak azután a templomat, mert annyira fontosnak tartották a nevelést.
Az unitárius egyház erdélyi születésű, erdélyi központú egyház, viszont Trianon az unitáriusság számára is nagy szakadást jelentett.
Igen, tehát az egységes magyar unitárius egyház testéről, amelyben a túlnyomó többséget épp az erdélyi országrész képviselte, az anyaországba szakadással egy kisebb rész vált le, amely hosszú ideig adminisztratíven egy ilyen püspökség nélküli, tehát egyfajta püspöki, helynöki vezetés alatt állt, és tulajdonképpen 2012-ben jutott el az egyházunk oda hosszas, előzetes munka révén, hogy a trianoni csorbát kiküszöbölje, és 2012-ben egyesült az egyházunk Kolozsvár központtal, úgyhogy a magyarországi országrész az egy önálló egyház kerület, amelyet egy püspöki helynök vezet.
Szóba került a teológiai oktatás is, mégpedig a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, amelyet a kommunista hatalom büntetésként egyesített, tehát a három protestáns felekezetet egy intézménybe kényszerítette, aztán ez nem egészen úgy sült el, ahogy várták tőle.
Ez az a történet, amelyet közelmúltban a Protestáns Teológiai Intézet létrejöttene 70 éves évforduló alkalmával, ott az ünnepségen én így fogalmaztam meg, hogy ami átoknak volt számva, az áldássá lett. Egyfajta szellemi marha vagomba akartak bennünket összekényszeríteni, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy talán ott hát, ha a felekezeti türelmetlenség révén is egymást felszámoljuk, és tulajdonképpen ez áldás lett, mert ebben az összekényszerítettségben jobban megismertük egymást, közelebb kerültek ezek a felekezetek egymáshoz, és manapság úgy járjuk a magunk útját egy közös intézményben, folytatva a lelkész képzést, hogy a lelkészeink ismerik a másikat is, és ez nagyon sokat segít az egymáshoz való közeledésben, a szövetségesség és a barátság és az ökuméné megélésében.
Az unitárius egyház Erdély viszonylatban egy viszonylag kis egyház, itt Temesváron pedig egy maroknyi híve van. Hogyan viszonyul a szórványhoz? Az unitárius egyház miért tartotta önt fontosnak, hogy ma itt legyen?
Nagyon fontosnak látom a szórványban élő testvéreink identitásának a megőrzésében nyújtott segítséget. Nagyon fontosnak látom ezt a temesvári kis közösséget is, amelyben már voltam püspöki vizitáción, mert fontosnak láttam, hogy itt lehessek, hogy bátorítsam őket, hiszen én úgy érzem, hogy ez egy heroikus küzdelem, amelyet a szórványban élők vívnak. Sokszor nincsenek is tudatában, hogy mekkora szolgálatot tesznek a nagy nemzetnek, vagy a nagy egyháznak, a nagy egésznek azáltal, hogy őrzik ezeket a kincseket, az identitásukat, a nyelvet, a vallásukat. És úgy érzem, hogy a szórványban élő ember olyan, mint a messzire eltávolodott ember, kell hallja a harangot, hogy betájolja, hogy tudja, hogy hol van. Kell jelt kapjon, kell táplálékot kapjon, kell a belső anyaországtól kisugárzást, erősítést kapjon azért, hogy ne feledkezzen meg, azért, hogy büszke legyen az identitására, azért, hogy azt ne teherként, koloncként élje meg, és ne az legyen az első reflexe, hogy minél hamarabb be kellene olvadni és feladni ezt a nehéz hűséget és nehéz terhet, hanem ez büszkén vállalni és viselni, és egyfajta isteni küldetésként élni ezt meg úgy, ahogy egy virág a maga színét így éli meg a többi virág társaságában.
A politika után most forduljunk az irodalom felé. Idén 100 éves a Helikoni találkozó. Ebből az alkalomból jelent meg a Helikon irodalmi folyóirat tematikus lapszáma, amelyet a kolozsvári ünnepi könyvhéten mutattak be. A kiadók célja az volt, hogy a köztudatban tartsák azt a kulturális hagyományt, amely a helikoni közösséghez kapcsolódik. Erre pedig tökéletes alkalmat ad az idei centenáriumi év. Pap Attila Zsoltot, a Helikon irodalmi folyóirat egyik szerkesztőjét, Ferenc Ádám kérte beszélgetésre.
A Helikon már a nevéből kifolyólag, de hát nem csak, hanem a fölvállalt hagyományait tekintve is úgy érzi, hogy felelősséggel tartozik azért, hogy az a fajta irodalmi, kulturális hagyomány, ami mondjuk az erdélyi Helikonhoz mind író találkozó, mind munkaközösség, és aztán később a helikoni találkozó után másfél-két évvel jött létre maga az erdélyi Helikon folyóirat, hogy ennek valamilyen módon az emlékét a köztudatban tartaná. És úgy gondoltuk, hogy ez a 100 éves évforduló, ami körét tényleg egy csomó minden fűződik az erdélyi irodalmi életben idén, hogyha ennek külön egy lapszámot szentelnénk, az talán megalapozná, fölütésként szolgálna a Helikon emlékévhez. Nincs ilyen, hogy Helikon emlékév, mert hogy hivatalosan ezt nem hirdette meg senki, de tényleg kapcsolódnak olyan rendezvények, például idén nyáron megrendezik Marosvécsen ennek a találkozónak a 100 éve későbbi változatát, ahol ugyancsak, ha jól tudom, nem akarok hülyeséget mondani, 26 író fog részt venni Erdélyből, ezt annak idején 100 évvel ezelőtt Huncaladár válogatta ki, hogy kik szerepeljenek ezen a meghívott listán, idén pedig Lövétei Lázár László, és ott lesz egy találkozó, amelyik hasonlóképpen az ezelőtt 100 évveli alkalomhoz a mai aktuális problémákat, az erdély magyar irodalomnak a jelenlegi legfőbb, legégetőbb témáit, problémáit igyekszik majd föltérképezni.
Mi az a szellemi örökség, amit az erdélyi Helikontól, akár a név jogán is a Helikon irodalmi folyóirat tovább visz, és ez hogyan manifesztálódik ebben a lapszámban?
A Helikon ugye úgy szokott hivatkozni magára, legis a mostani Helikon, mint amelyik az utunknak a jogutódja, ami a szó szoros értelmében igaz, mert hogy 89-es, 90-es változások után abból a szerkesztőségből, az utunk szerkesztőségéből alakult meg a Helikon, nyilván részben megváltozott, karcsúsított gárdával, ha úgy tetszik, de mégis arra alapozva, amit az utunk jelentett a kommunizmus évtizedeiben. Viszont nem véletlen, hogy az új név, amikor nevet kellett változtatni, mert érezték az alapítók, hogy ez az utunk név, ez talán már nem cseng annyira jól a változások után, nevet kellett választani, akkor nem véletlen, hogy pont a Helikonhoz jutottak. Tehát, hogy ha jól emlékszem, Király Lászlónak az ötlete volt az, hogy ezt el is mondta egy párszor, hogy ő javasolta azt, hogy legyen Helikon erdélyi nélkül, de legyen Helikon a folyóirat neve, mert úgy érezte, hogy a 90-es években az erdélyi magyar irodalom ahhoz a fajta hagyományhoz tud talán visszatérni, amit a két világháború között az erdélyi Helikon szellemisége jelentett. Hogy most mit jelent ez a szellemiség? Ez egy jó kérdés, és nagyon hosszan lehetne beszélni róla. Nagyon röviden tényleg úgy foglalnám össze, hogy egy olyan fajta hozzáállás az irodalomhoz, amelyik világlátásokon, világnézeteken átlépve, szekértáborokat meghaladva, hogyha ez lehetséges a mai nagyon fragmentált magyar irodalmi és kulturális életben, de mégis valahogy egyfajta esztétikai mércét, egyfajta polgári irodalmi hagyományt próbál fölvállalni. És ez lehetne nagyon röviden összefoglalva az esszenciája ennek az irodalmi tradíciónak.
Kicsit a lapszámon belül, mintha párbeszédbe kerülne az időn átívelően is a költők sora, ugye itt parafrázisokon keresztül kortárs költők újraértelmezték, vagy egy saját ízt adtak a Helikoni Társaság egyes költőinek, egyes szerzeményeinek. Ezeket milyen szempontok szerint válogatták össze? Ugye ön is írt egy ilyen parafrázist.
Mindig érdekes dolog, amikor az embert arra kérik föl, hogy egy adott témára vagy egy adott versre reflektáljon akár átiratként. Itt most ez történt, az Emilnek, az Erdély Magyar Írók Ligájának volt egy költészetnapi rendezvénye, ami szintén a Helikon 100 köré csoportosult, és az volt a lényege, hogy a meghívott szerzők azok írjanak a szívükhöz közel álló szerzőknek a szívükhöz közel álló versei alapján valamiféle parafrázist, átiratot, bármit, ami kapcsolódik mondjuk a helikoni szellemiséghez és a helikoni szerzőkhöz, és tizenvalahány szerző válaszolt erre a meghívásra, és ennek az anyaga az, amelyik képezi a Helikon jelenlegi jubileumi lapszámának a szép irodalmi anyagát. Tehát mi ezeket a verseket közöltük. Érdekes volt látni tényleg, hogy kik azok mondjuk a két világháború közötti erdély magyar irodalomból, költészetből, akik ma is hatnak, ma is inspirálnak. Voltak egészen érdekes választások, egyedemesek például Bárdoszkár átiratot írt, többen Jékeli átiratot írtak, többen Áprili átiratot, tehát hogy hogyan hat, hogyan képes megszólítani a mai szerzőket, hogyan lehet kapcsolódni azokhoz a problémákhoz, azokhoz a témafelvetésekhez, amelyek 100 évvel ezelőtt az akkori erdély magyar költőket foglalkoztatták.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A Határok Nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu